Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai istentiszteletünket kezdjük a 176-os számú énekünk eléneklésével. 176-os éneket énekeljük. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A kettes számú liturgiát énekeljük mai Isten tiszteletünkön. Kettes számú liturgiánk énekes könyvünk 46. oldalán található.
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az Úr megőriz téged minden rossztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te kimeneteledet és bemeneteledet, mostantól, mint örökké. Az ember olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és a virága lehúl, de az Úr beszéde megmarad örökké. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Irgalmadat keresem, örök Isten, mert te voltál menedékem mindenkor. Bocsáss meg vétkeimet, és maradj velem kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható örök Isten, irányi szívünket és gondolatainkat a te jó tetszésed szerint, hogy bőven teremjünk a jó cselekedettek gyümölcseit, szeretett fia tevében, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet, ó év estére kijelölt szentírásbeli igét, melyet megírva találunk Pál második levele Timoteushoz, 1-től a 8. versig fennállva. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki itt élni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fejt! Incs, biztos teljes türelemmel és tanítással, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, törzs be szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltéptetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteltünk folytatásaként a 174-es számú éneket énekeljük. 174-es.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, óév estének ige hirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Máté evangéliumában annak 9. fejezetében, a 14. verstől a 17. a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom, 9. fejezet 14. versétől. Így szól Isten igéje. Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték. Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványait pedig nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Gyászolhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik. A tömlő is elpusztul, hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, az ige kapcsán eszembe jutott régi gyülekezetünk, a Sámsonházi gyülekezet, ahol sokszor, amikor volt egy kérdés a gyülekezet életében, akár teológia, akár a gyülekezet élet megélésével kapcsolatban, sokszor elhangzott egy mondat, ami így hangzott, hogy a püspök úr idejében nem így volt. Vagy a püspöki titkár úr ezt nem így csinálta. És akkor lehetett az bármilyen kérdés, lehettek bármilyen érvek, ez mindent ütött, ez mindent überelt. Minden fölött volt az, hogy annak idején, amikor a püspök úr ott lakott Sámsonházán, amikor egy rövid ideig püspöki székhely volt Sámsonháza, ezt akkor másképpen csinálták. És éppen ebből kiindulva fogalmazódott meg aztán sokakban, hogy nem kell ez a sok biblióra, meg nem kell az imóra, meg ha akkor nem beszéltek megtérésről, meg újjászületésről, akkor most miért kell erről beszélni, miért kell csendes hetekre járni, és ha püspök idejében nem voltak ilyenek, akkor most miért van erre szükség? És voltak, akik nagyon ellenségesen viszonyultak hozzá, és nemet mondtak rá, voltak, akik csendben érdeklődtek, hogy a püspök idejében így volt, de hát akkor most ez a tisztelendő úr miért beszél így? Vagy miért lesz fontossá most egyszerre csak íme, hogy csendes hétre menjünk, vagy hogy járjunk bibliórára, és a bibliórán megszólaljunk, tehát nem csak a lelkész tart egy bevezetőt, hanem hozzá is szólhatnak, vagy hozzá kell, hogy szóljanak a gyülekezet tagjai, és imórára jövünk össze, ahol kiki hangosan elmondja az Istennek, amit a szívére helyezett a másik ember, vagy a többi ember előtt. Ilyen nem volt. Miért történnek ilyenek? Miért kell ez nekünk? Voltak, akik nagyon őszintén kérdezték. Voltak, akik lezártak, és azt mondták, hogy punktum, püspök úr idejében nem így volt, a titkár úr nem így csinálta, tehát akkor most sem történik majd így a gyülekezetben. Az igényben is ezt látjuk, az igényben is azt látjuk, hogy a hit útján valameddig eljutott emberek megállnak a Jézus Krisztusi tanítás előtt. Azt mondják János tanítványai, keresztelő János tanítványai, akik nyilván a mesterüktől vették a bűnbocsánatnak az evangéliumát, hogy az Isten bűnbocsátó kegyelmes Isten, aki hozzámegy, annak a bűneit megbocsátja, alámerítik, meghal a régi ember, föltámad az új ember, tehát egyféle újjászületést is prédikált János ott a Jordánban, amikor mentek hozzá az emberek, a tanítványi ezt látták, a farizeusokat is látták a János tanítványai, akik a régi tradíció szerint élték az Isten tiszteleti rendjüket, és imádkoztak, böjtöltek, tették a dolgukat, és akkor fölmerül bennük a kérdés, hogy mi, akik tapasztaltuk Jánossal mindazt, amit az Isten cselekszik itt az Isten népének az életében, a farizeusok, akik ennek az ismerői, régi letéteményesei, ezek mi csináljuk ezt a rendet, és jön valaki, aki meg teljesen kifordítja a sarkából mindezt, és igazából nem úgy cselekszik, nem úgy irányítja a tanítványait, mint ahogy a többiek. Persze hát nem is érthették ezek a tanítványok, János tanítványai, meg hát a farizeusok sem érthettek ebből sok mindent, mert hát az Isten szent lelke nem tette még azt világossá számukra. Ez a rabbi, aki erővel prédikált Jézus Krisztus, aki úgy szólaltatta meg az Isten igéjét, mint előtte, egyetlen egy rabbi sem, ez úgy elgondolkoztatta őket, meg olyan összefüggéseket hozott, amelyeket eddig nem láttak, de igazából nem győződtek meg ennek az igazságáról. De hát miért is várnánk tőle? Hisz itt van a karácsonyi történet előttünk, nemrégiben éltük végig karácsonynak a csodáját, örömét, ahogy Isten meglátogatja ezt a világot, és megígéri a megváltót neki, hogy Mária veszi az Isten üzenetét, és Lukács evangéliumának második fejezetében kétszer is olvasjuk, hogy Mária megőrzi a szívében, és még azt is olvasjuk, hogy megforgatja a szívében ezeket az eseményeket, ezeket a szavakat, amiket az Istentől kap. Nem érti Mária, nem tudja, hogy mi fog ebből kisülni. És csak azt tudja, hogy valami olyasminek a részese, amit ő nem fog föl, de az Isten indítja el benne. És ez nagyon jó, hogy Mária erről beszél, hogy rátekintett szolgáló leányának alázatos voltára. Az Isten meglátogatta őt az életében, mert engedelmes gyermeke volt, és ezért rábízott valami olyasmit, amit másra nem tudott rábízni, mert egy ilyen engedelmes szívű leányra volt szükség, mint Mária. Hogy az Isten csodálatos tervének alázatos, engedelmes eszköze lehet, ez egy kivételezett állapot, és Mária ezzel tisztában van. Tehát látja, hogy Isten rátekintett, Isten kiválasztotta, és nem azért választotta ki, mert ő a legcsinosabb, legerősebb, a legbizalomgerjesztőbb, hanem azért, mert az Isten kezében eszközé lehet, és az Isten használni tudja az ő munkájában. És amikor ezt megkapta, ő nem volt irányítója ennek a folyamatnak, vagy nem volt tanácsadója sem. Persze tudunk róla, hogy aztán később Jézust szerette volna tanácsolni Mária. A kánai mennyegzőben halljuk, hogy mondja nekik, hogy na, akkor most menjél oda, aztán tegyél rendet. És akkor mondja, hogy hát hallgass, nem jött még el az idő, nem érted. Kedves anyám, és szeretett teljesen fordult hozzá. De megmondta neki, hogy ezt nem érted. Nem jött még el az idő. Nem látod az összefüggéseket. Tehát Mária nem lehetett irányítója vagy tanácsadója az Istennek, mint ahogy te sem lehetsz irányítója a te életednek, szolgálatodnak, de még a tanácsadója sem lehetsz Istennek, még imádságban sem, hogy odaállsz az Isten, és azt mondod, hogy Uram, áld meg engem, hogy és akkor mondod a kívánságodat, hogy merre vigye az életedet. Nem lehetsz tanácsadója az Istennek. Az Isten bennünket vízen járásra hív. Nekem annyira tetszik ez a kép. Jézus azt mondja, hogy gyere ki a vízre, Péter. Oda hívja, ahol Péter nem tud megállni, amit nem tud megvalósítani. És azt mondja, hogy én itt mutatom meg neked, hogy én ki vagyok. Mert azt mondja neki, hogy na, gyalogoljál végig a Szentföldön, az egyik végétől a másikig, aztán minden faluba menjél be, és kiállj be, hogy Jézus az Úr, akkor ez Péter elindult volna, hát fáradtságos munka, meg hosszú ideig tart, de megcsinálta volna, hogyha az elejétől telik, legalábbis bele tudott volna kezdeni. De az, hogy gyere ki, és járja vízen, ezt egy pillanatig sem gondolhatta Péter, hogy ez menni fog. És egy pillanatig sem gondolhatta azt, hogy ez magától megvalósul. Abban a pillanatban tudnia kellett, hogy ő az Istenre, Jézus Krisztusra van rászorulva, hogy ebben a feladatban mellé álljon, és ezt a feladatot meg tudja valósítani. És nem erőltetett párhuzam, hogyha a keresztény életünkhöz a zsidó pusztai vándorlását hozzuk példának. Mert hát sokszor kell szembesülnünk azzal, hogy nincs nekünk itt maradandó városunk. Mi egy zarándok gyülekezet vagyunk ebben a világban. Igazából amit kapunk itt, azt használatra kapjuk, de nem azért, hogy ez egy végleges forma lenne az életünkre nézve. Ezért az Isten szereti is a szabad embereket, akiket szabadon tud mozgatni. Akik nincsenek kötve dolgokhoz, nincsenek kötve személyekhez, akiket szabadon tud elhívni az ő feladatának, és nem mérlegelik, hogy most akkor én elmenjek olyan messzire. Mondjuk Kétinek azt mondta az Isten tavaly, vagy ennek az évnek az elején, hogy én Magyarországra akarlak küldeni téged. És akkor mondott, hogy olyan messzire, uram, hát ez több tízezer kilométer, legalább akkor itt valahol Mexikóban, vagy valahová küldjél közelebbre. Ne kelljen olyan sokat menni. Meg hát nem tudom, hogy kik ezek a magyarok. A mexikóiakat legalább ismerem. Nem mondhatja ezt neki, hogyha valaki az Isten eszköze akar lenni. Egy nagyon aranyos emberrel találkoztam még a 80-as évek elején, még Adámi Laci nyáregyházán szolgált, ő hívta meg ezt a gyülekezetébe, ezt az embert, és ő mondta ezt, hogy én kettőt kértem az Úrtól. Az egyik az volt, hogy ne kelljen otthagyni a munkámat, és ne kelljen otthagyni az országomat. Mindent megteszek neked, Uram, csak ezt a kettőt ne kelljen feladni. És Romániába kellett neki jönnie misszionáriusnak. és Erdélyben építette a szétzilált egyházat a Ceausescu érában idején. Amit kért az Istentől, hogy Uram, én itt érzem magam biztonságban, ne vigyél el innen. Itt én megcsinálok neked akármit. De az Istennek nem ilyen emberekre van szükség. Az Istennek olyan emberre van szükség, akit megfoghat és akárhová eltehet, elvihet. Akinek a szíve szabad, nem kötődik tárgyakhoz, nem kötődik helyekhez, nem kötődik emberekhez, hanem teljesen szabad. Hogy úgy tudja használni, ahogy azt ő neki tetszik. Mert hogyha Mária kötődött volna a régi szokásokhoz, a régi hagyományokhoz, a régi helyekhez, akkor nem lehetett volna alázatos szolgája az Úrnak. Ha Péter azt mondta volna, hogy hát Jézus, hát vízen nem járhat az ember, hogy menjek én ki a tó vizére? Hát nem mondj nekem balgaságot. Akkor Péter sosem tapasztalja meg azt, hogy tud a vízen járni, vagy Jézus megtartja a víznek a felszínén. Tehát zarándok gyülekezet vagyunk itt, és az Isten azt szeretné, hogy ne kötődjünk semmihez, mint ahogy a pusztai vándorlás alatt is Isten népe megtapasztalta azt, hogy az Úr vezeti éjjel, tűzoszlopban, nappal pedig felhőoszlopban. És amikor megáll a tűzoszlop meg a felhőoszlop, ők is megállnak. Amikor elindul a felhőoszlop vagy a tűzoszlop, ők is elindulnak. És tudják, hogy ott, a pusztában nem lehet megélni. Ők maguktól ott el fognak pusztulni. Egyedül az Isten, aki megtarthatja őket. Ez az a vízenjárás, amire az Isten hívja az ő népét. Semmit sem tudok tenni azért, hogy megmaradjak. Semmit sem tudok tenni azért, hogy megvalósuljanak azok a dolgok, amiket akár az Isten is mondott nekem, vagy elterveztem. Az Úrnak kell naponta hozzáadni, mindig azt, ami kell. És olyan jó látni, hogy jönnek a fűrjek, meg jönnek jön a manna az égből, meg jön a kőből, a sziklából a víz, és az ellenség meg elpusztul előtte, meg győznek, pedig kevesen vannak, nyílnak a kapuk, leomlik Jerikó fala. Tehát megtapasztalják azt, hogy amit ők képtelenek megvalósítani, az Isten megvalósítja bennük, az Isten megvalósítja velük. Ilyen a keresztény ember élete is. Napi Istenre szállás, Istenre figyelés, napi odaszállás, napi megújulás az Istenben. Naponta odafigyelni, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. És naponta megújulni a kegyelemben. Persze Izrael népe között is voltak olyanok, akik a vándorlás során azt a hitvány eledelt, amit Egyiptomban fogyasztottak, ami egyébként éppen, hogy elég volt ahhoz, hogy tudják a munkájukat végezni, a pusztában húsos fazékká nem esedett. És azt mondták, hogy bezzegott Egyiptomba, az a hitvány eledel, húsos fazék milyen jó volt nekünk. És te, Mózes, kihoztál bennünket ide a pusztába. Elfelejtették, hogy Isten vezeti őket. Elfelejtették, hogy Isten hordozza őket. Szembefordultak a vezetővel azért, mert az ő emlékükben valami ott a távolban olyan nemesnek, szépnek, jónak tűnt. Elfelejtették, hogy mit szenvedtek ott amellett, a húsos fazék mellett. Idézőjelbe téve a húsos fazekat. És nem elfelejtették azt, hogy az Isten hogyan vezette őket át a vörös tengeren, az ellenségeken, az éhínségen, meg mindenen keresztül. Elfelejtik, és szembefordulnak az Isten emberével, és persze ezzel együtt az Istennel is. Sokszor olcsó népszerűségért. Mert egyébként voltak cimboráik abban a pillanatban, és rögtön irányították, hogy persze menjünk vissza, ott sokkal jobb volt. Jobb az a helyzet. De a mai igényben nyilvánvaló, hogy örömünnepről beszél Jézus Krisztus, amely örömünnepre hívja az övéit, de hát kik tudnak örülni, azok tudnak örülni, akik részesei ennek a násznak. Itt tudnék, arról van szó, hogy böjtölnek János tanítványai, a farizeusok, Jézus maga azt mondja, hogy örömünnep van, mert itt van a vőlegény, hát a vőlegénynek a mennyasszonya az örvendezik. A vőlegénynek a mennyasszonya terve van örömmel, mert tudja, hogy ki a vőlegény, kapcsolata van a vőlegénnyel, a vőlegényt várja, a vőlegénynek az eljegyzett mennyasszonya, és majd beteljesül a frigy, és akkor majd létrejön az, amire leginkább vágyik, és a legnagyobb örömet okozná neki. Örömünnep van, mert tudja, hogy Krisztus népéhez tartozik. Krisztus megváltott népéhez tartozó mennyasszony. És aki ezt megtapasztalta, és megfeledkezett róla, az nem tud, nem, aki nem tapasztalta meg ezt, hogy megfeledkezol, az természetesen nem tud örvendezni. Az természetesen kesereg és szomorú, meg böjtöt hirdet, meg nem tudja megélni azt az örvendezést, amiről Jézus Krisztus beszél. Miért? Azért már nem tapasztalta meg a Jézus megváltását, a Krisztussal való közösséget. Vagy ha megtapasztalta valamikor, valami elhalványította benne. De sok emberrel találkoztam, akiben úgy meghalványult ez a csodálatos Krisztus élmény, amikor Isten meglátogat engem az ő fiában. És amikor engem megújít lelkemben, életemben, és megtapasztalom azt, hogy az a semmire való élet az egy nagyon értékes, Istennek tetsző élet, és az Istennek terve van ezzel. És ha valami ezt elhalványítja, akkor elmúlik az öröm. És akkor jönnek azok a tradicionalista megfontolások, amelyeket a farizeusok követtek, vagy jöttek azok a lélek felismerése nélküli szokások, amelyeket János tanítványai vettek föl, anélkül, hogy igazából látták volna, hogy Isten mit szeretne kihozni ebből. Nem értik az ünneplő tömeget, nem értik, hogy miért van nekik békességük, miért van nekik örömük, miért van nekik hit az életükben, miért tapasztalják az áldást, és miért van nekik közösségük Istennel és emberrel. Nem értik, akik Krisztusban nem tapasztalták meg az új életet, vagy valami nagyon elhalványítja az életükben. Na hát, év végén vagyunk most, jó lenne számot vetni a 2010-es esztendővel, mert hát ez a mai nap is ugyanolyan, mint a holnapi nap lesz. Itt csak azért, mert meghúztunk itt egy évválasztót, ezért nem lesz különös nap a holnapi nap sem, és hát ez sem különösebb a többinél. Annyiban tehetjük különös, hogy azt mondjuk, hogy most lezárunk egy időszakot, és ezt az időszakot kiértékeljük, hogy tanuljunk belőle, hogy az aztán a következő időszakra nézve segíthessen bennünket, gazdagíthasson. Van-e nekünk örülni valunk a 2019-es éven, 2010-es évnek a végén? Újságot olvasó, vagy tévét hallgató, vagy akár beszélgetés emberekkel, hát azt látjuk, hogy mindenki azt mondja, hogy sok örömünk nem lehet ebben az évben, mert hogy a gazdasági válság, fölment a svájci franknak az ára, a hitelek bedőltek, az emberek elszegényedtek, a munkanélküliség nőtt, a vág fejlődés még nem indult be. Igazából sok örömünk nem lehet ebben a 2010-es évben. És amikor én végig gondoltam, hogy mi is történt velünk, mint gyülekezettel a 2010-es évben, és összeállítottam azokat a képeket, amelyeket a adventi délutánunkon levetítettünk, megnéztünk, akkor azt kellett látni, hogy persze bennem volt az, hogy a 2009-es évhez képest mennyire szerényebb lesz ez, mennyi minden történt 2009-ben, bennem élt az az összeállítás, amit még Peti készített a 2009-es évről, és hogy rengeteg esküvőnk volt, meg hosszú utazás volt, meg gyülekezeti alkalmak egymás egyén által. És akkor elkezdtem az évet kiértékelni, jöttek elém az időpontok, meg az események, meg a képek, akkor azt kellett látni, hogy töménytelen mennyiségű Isten élménybe lehetett részünk. Tehát rettentő gazdag ez a 2010-es év. Ha végignézzük, hogy Isten mennyi lehetőséget adott nekünk, mennyi eseményen vezetett bennünket keresztül, és mennyi áldást tudott elrejteni ebben a 2010-es esztendőben is. Jó volt szembesülni ezzel, megfelelően hosszú is lett. Volt, aki nehezen tudta már a végét kivárni, hogy na, hogy fejeződik be ez a 2010-es esztendő. Jó volt látni, jó volt visszaemlékezni, jó volt benne lenni, azonban itt leselkedik egy óriási veszély ránk, hogy tudunk-e örülni, tudunk-e ünnepelni, tudunk-e örülni annak, hogy az Isten ennyi lehetőséget adott. Tudunk-e ünnepelni, hogy az Isten ennyiszer meglátogatott bennünket, és ennyi lehetőséget adott arra, hogy megújuljunk. És nem engedjük, hogy a farizeusok, meg a János tanítványok visszahúzzanak bennünket, azzal a túlhaladott helyzetbe való visszahúzással, amiben ők szeretnének lenni. Hanem engedjük, hogy Isten szent lelke tovább öpítsen bennünket afelé, amifelé elindított. Hogy nehogy az újbor régi tömlőbe keveredjen. Hogy nehogy az, amit az Isten adni szeretne nekünk, valami olyasmi régibe húzzuk ezt bele, amit aztán majd szétfeszít az új, és aztán se tömlő, meg se bor nem lesz a végén. Ez a példa jobban tetszik nekem, mint a régi ruhára új anyagot tenni, mert ott Hát kiszakadt, rendben van. Hát mondok, fornak rá másikat. De hogyha a tömlő szétdurran benne az új borral, akkor elvész. Ez sokkal erősebb példa, és ezért sokkal jobban tetszik nekem. És valóban így van ez, hogy ha beletesszük a régibe az újat, akkor nem, hogy majd aztán pótolni kell megint azt a tömlőt, aztán vagy újat veszünk, vagy a régit húzzuk megint, vagy visszük oda, hanem akkor nem lesz majd mit beletenni. Tehát elúszik. Megsemmisül. Tönkre megy. Tehát nem játék ez, testvér. Lehetne figyelmeztetés most ez az ige szerint, hogy nem játék ez, hogy most mibe tesszük bele azt, amit az Istentől kapunk. De hát mi nem régen alakult gyülekezet vagyunk, mondhatjuk mi éppen, hogy 20. évünk felé közeledünk, a 18-at elhagytuk, épp, hogy felnőtt korba érkezik a gyülekezet, nekünk nincsenek még megszokásaink, nekünk nincsenek régi tömlőink, mi új tömlő vagyunk, és minden, amit csinálunk, az új. És ez nem igaz. És ez nem igaz, mert az embernek naponta meg kell újulnia, és naponta új tömlőt kell hoznia. Mert egyébként tönkre megy. Egyébként szétfolyik az, amit az Isten szeretne nekünk adni. Ha nincs megújulása a keresztény életnek, ha a te életednek nincs megújulása, ha nincs azoknak a közösségeknek, biblióráknak, imóráknak, szolgáló közösségeknek, missziói alkalmaknak, nincs megújulása, akkor tönkre fog menni. És nem csak maga az meg tönkre, hanem szétfolyik, amit az Isten abba bele akar helyezni. Tehát rettenetesen fontos, hogy ez a megújulás, ez az új tömlő, ez naponta jelenjen meg az életünkben, és naponta használhatóvá tegyük, és használható legyen az új tömlő. Olyan jó lenne, hogyha az Isten meg tudna bennünket naponta újítani, és a biblióráink, az imóráink, a missziói alkalmaink, mind az Istentől elvett hamvas, új, és számára használható, és neki tetsző alkalmak lehetnének. Hogy mindaz, amit ő szeretne adni, az alapvetően megmaradjon, és sokakat gazdagítson. Mert egyébként azok az alkalmak, amiket képek sorozatában összeállítottam, óriási lehetőség. De hogyha ótömlő, ha csak azért csináljuk, mert egyébként megszoktuk, hogy vannak, és már elmúlik a hamvassága, hogy ez az enyém, hogy ebben nekem van részem, hogy ezt én csinálom. Az Isten ebben nekem akar adni valamit. Hogy ez értünk van. Hát az, amiről az elején beszéltem, hogy örömünknek van, mert a vőlegénnyel való találkozásra készülünk. Hogyha ez elvész belőle, akkor az egész sorozat semmit nem ér, az a rengeteg alkalom, amit megvalósítottunk, amin részt vettünk. Ami hallgattuk az Istennek az igéjét, amiben megéltük a közösséget, semmit nem ér. Óriási teherként lehet ott a vállunkon, a nyakunkon. Hogy részt veszek benne, de enyém-e? Részt veszek benne, de várok-e Istennel való találkozást benne? De tudom-e adni azt, amit az Isten a szívembe helyezett, hogy én ott a többieket ezzel meggazdagítsam? Mert ha nem, akkor egy ótömlő, amiben, hogyha az Isten beleteszi az újbort, az szét fog repedni, és elvész, semmivé lesz. Tehát, ha visszatekintünk 2010-re, akkor ezt kellene végig gondolnunk, hogy az Isten hogyan tudott bennünket megújítani, ezekben az alkalmakban felhasználni, és azt, amit számunkra készített megelégítetésként, a bort, azt tudjuk-e venni, fogadni. Megavul. Minden alkalom megavul, hogyha nem újítjuk meg. Nagyon jó példa egyébként a manna pusztai vándorlásban, hogy maximum 2 napig volt fogyasztható, de leginkább csak 1 napig. Csak a szombatnapon, vagy arra való készüléssel szedhette 2 napra valót a zsidó. De egyébként megférgesedett, tönkrement. Így van egyébként azóta is minden, ami az Istentől jön. Nem lehet sablonokat gyártani. Nem lehet kereteket működtetni. Mindig vadonatúj tömlő, és jön bele a vadonatúj bor. Ha nem ilyen az életed, akkor semmit nem ér. Akkor olyan leszel, mint a János tanítványai, meg a farizeusok, akik valamit megtanultak és szajkózzák, és még számon is kérik esetleg azokat, akik örvendeznek, és majd mi is mondjuk, hogy bezzeg, amikor itt volt a püspök úr, akkor ez így ment. Persze nekünk még nem volt püspökünk itt Nyírtelken, nem volt püspöki székhely Nyírtelek, de kitalálhatunk ilyen mondásokat, hogy akkor, amikor ezt meghatároztuk a 90-es évek közepén, az úgy volt, és attól nem lehet eltérni. És ez nem igaz. Isten meg szeretne újítani bennünket minden évben, minden nap. A megújulás legfontosabb része a keresztény életnek, hogy naponta megújuljunk Krisztusban, naponta megújuljunk az ő kegyelmében, naponta megújuljunk az Isten várásában, az Istennek való odaszánásában, hogy amit ő ad, azt valóban meg tudja adni idejében, és amit ő megad idejében, az valóban megelégítse az övéit. Mert erre készíti ő ezt. Így vessünk számot az elmúlt esztendővel, meg aztán így készüljünk az előttünk lévő 2011-es esztendőre is. És az a reménységem, hogy Isten majd, amikor az elszámolást a szívünkben elvégzi, akkor 2011 végén jobb állapotban talál bennünket, mint ahogy most talált. Hogy aztán milyen lesz a gazdasági környezet, vagy a politikai környezet, vagy a társadalmi környezet, az egy dolog. Az tőlünk független. De az Istennel való kapcsolatunk, az tőlünk is függ. Hogyan ápoljuk az Istennel való kapcsolatunkat? Hogyan vesszük tőle a napi útmutatást? Hogyan vesszük tőle a napi parancsokat, és hogyan engedelmeskedünk, annak is hogyan teljesítjük azt? Ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a helyzetünk és az állapotunk az nagyon fontos, a helyzetünket az Isten a megváltással megadta, Isten gyermeke lehet az, akit ő megváltott, és ezt a megváltást elfogadja, az állapota pedig attól függően változik az embernek, hogy hogyan engedelmeskedik az Úrnak, hogyan figyel az ő szavára, hogyan teljesíti azt, hogy aztán az új bor megmaradjon a tömlőben. Amen. Csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te évet évre adsz nékünk. De ments meg bennünket attól az elbizakodottságtól, hogy azt gondoljuk, hogy ez így normális, hogy a következő év is majd jön, meg aztán majd az azután következő is, és nem számolunk azzal, hogy zarándok gyülekezet vagyunk, ideig való a mi itt tartózkodásunk, az örökké való hazánk az ott van te nálad. Így csendesítsd el magad előtt, Uram, most a gyermekeidet, keresztényeket, azokat is, akik engedelmes gyermekeid voltak ebben az évben, azokat is, akik ellened szegültek, vagy nemet mondtak a te hívásodnak, akaratodnak, azokat is hívogass, szólongasd, akik távol vannak tőled, hogy minél többen lehessenek azok, akik engednek a szavadnak, és alázatos szolgáidá lehetnek, akiket használhatsz országod építésében. Hálás a szívem, Uram, hogy sokszor megtapasztalhattok itt a gyülekezetünkben is, hogy meglátogatsz bennünket, hogy cselekszel, hogy működsz. Emberi életek megújulnak, emberi életek oda kerülnek te eléd. Köszönöm a megtérteket, a megújultakat, a néked odaszánt életűeket, a neked szolgálókat, azokat, akik önmagukat is háttérbe szorítva másik ember üdvösségét tekintik fontosnak. Áld meg őket, Urunk, és gazdagítsd meg a te jó tetszésed szerint. És köszönöm néked, hogy az elkövetkezendő évre is sok áldást készítettél nekünk. Add meg, hogy ezeket az áldásokat el tudjuk fogadni tőle. Ezekbe az áldásokba be tudjunk állni. Hogy meggazdagíthass bennünket, hogy megelégíthess bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te azt szeretnéd, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. És hogy föltalisznyáztál bennünket mindennel, mindenre, életre és kegyességre egyaránt. Annak, hogy meg tudjuk ezt élni, Urunk, és ezzel tudjunk szolgálni a világ felé. Köszönjük néked, Urunk, mindazokat, azokat az eseményeket, amelyek megtörténhettek 2010-ben a gyülekezetünkben. Hálás a szívem, Uram, azokért az emberekért, akik ezért sokat tettek, akik ezeken sokat épülhettek. Köszönöm, hogy megvolt az anyagi fedezet, köszönöm, hogy megvolt a személyi feltétel. Köszönjük, Urunk, hogy megszólalhatott az igéd, még szólsz, nem felejtetted el a te népedet. Add meg, hogy erre tudjunk emlékezni minden nap, hogy ne legyen természetes, hogy szól a te igéd, és te jelen vagy az emberek életében. Forrósítsd fel a szívünket, Urunk, feléd, hogy néked szolgáló, téged dicsőítő, téged magasztaló és igédet hirdető gyermekeiddé legyünk, hogy minél többen megismerhessék ezt. Köszönjük, hogy te adod a bort, az új bort, add meg, hogy a tömlőink készek legyenek a fogadásra. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő istentiszteletünk holnap 10 órakor lesz, az új év istentiszteleten 10 órakor itt leszünk, szeretettel várunk mindenkit Isten előtt való megállásra, istentiszteleti közösségre. Hirdetem a testvéreknek a hétközi alkalmaikat is, amely, bocsánat, még lesz a vasárnap istentiszteletünk másodikán, mert hogy kicsit összesűrűsödtek az alkalmak megint. Tehát vasárnappal, másodikán vasárnapi istentisztelettel folytatódik a szolgálati sorozat. Úrvacsorás istentisztelet lesz, amelyre szeretettel várunk mindenkit. Délután 15 órakor görögszálláson is lesz istentisztelet, és csütörtökön 6-án 17 óra 30-kor bibliórát tartunk itt a gyülekezetben. Ezzel párhuzamosan másodikától, vasárnaptól indul az Allianz ima hét Nyíregyházán. A kezdő alkalma a Besenyei téri Magyar Evangéliumi Testvéri Közösség nagy termében lesz, amelyre szeretettel hívok és várok mindenkit. Tehát 17 órakor kezdődik a Besenyei téren. Majd kiteszek egy heti programot, és ott föl lesz tüntetve, hogy mikor, melyik helyen, mert hogy változó helyszínnel lesz megrendezve ez az imahét, és az időpont is változik, mert hétköznap 18 órakor kezdődnek az alkalmak. Két vasárnap, a másodikai és a kilencedikei vasárnap, az mind a kettő itt lesz a Besenyei téren, és mind a kétszer 17 órakor kezdődik, a közbűső napokon pedig 18 órakor kezdődik különböző helyszínekkel. Akik tudnak, jöjjenek, szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Hirdetem a testvéreknek, szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy Szolgatőki Sándor testvérünk elhunyt. Súlyos beteg volt ő bizonyára, akik ismerték, tudják, hogy többször volt vese transzplantációja, de szívével is és egyéb szerveivel is sokat kínlódott, most egy gyomorvérzést kapott, amit nem tudtak elállítani, és alapvetően elvérzett Sándor, és 8-án lesz a temetése, következő szombaton. Az EKE közössége úgy gondolja, Itz és Istvánnal beszéltem telefonon, hogy jó lenne, hogyha segíteni tudnánk a családon. Mert hogy Sándor most meghalt, ki kell költözniük a parókiáról, és egy félig felépített házuk van valahol Nógrádban, ami még nem lakható. És az édesanyja a gyerekekkel valóvá kell, hogy menjen. Akinek a szívén van ilyen adomány, nyilván ez nem kötelező, de aki úgy gondolja, hogy oda tud tenni egy 1000 forintost, vagy akinek van esetleg lehetősége többet, arra a célra, hogy támogassuk ezt a családot, az talán Zsuzsika néni tudná ezt vállalni? Hogy vasárnaponként is, vagy amikor jövünk Isten tiszteletre, hogy összeszedni ezt az adományt, mert hogy Zsuzsika néni korán itt van mindig a gyülekezetben, hogy akkor Zsuzsika néninél lehetne ezt az összeget gyűjteni, amit aztán majd az EKE számlájára elutalunk, és úgy kapják meg a Szolgatőkés család. Aki nem ismerte őt, azoknak mondom, hogy velem korabeli férfiről van szó, aki Erdélyből jött át unitárius emberként, unitárius lelkésznek készült az evangélikus teológián. És érdekes egyébként, hogy az evangélikus teológiáról szuplikálni Sámson házára ment ki a régi gyülekezetünkbe, és Sámson házán Juditnak, Judit lányomnak a keresztanyja látta vendégül, és megkérdezte tőle, hogy és lelkész úr, hogy áll az Úr Jézus Krisztussal? Megváltotta-e az életét, és elfogadta-e? És akkor ez az őszinte, egyszerű, de szeretetteljes kérdés Sándort nagyon elgondolkoztatta, mert hát tudjuk, hogy az unitáriusok, ők Krisztus nem tekintik Isten fiának, Istennek, hanem az Atya Isten, az egyedüli Isten, és hát Jézusról úgy gondolkoznak, ahogy. És hát a Sándor a beszélgetésben nyitottságot mutatott, és azt mondta neki a koma asszonyom, hogy nincs kedve elmenni egy férfi hétrebi a Torbágyra. Hát az micsoda, elmondta neki, Sándor elment, és ott hitre jutott a Sándor, elfogadta Jézus Krisztust. De hát így az unitárius egyházban már nem volt helye, kitették a szűrét, és az evangélikus egyház befogadta, mint lelkész, és így ősagárban szolgált hosszú ideig, és aztán Körmendre helyezte őt, vagy hát került a gyülekezet meghívására. Jó pár éve ezek a betegségek alapvetően Magyarország érkezésétől kísérték, hogy vese problémái voltak, transzplantálták, és rengeteget szenvedett, dialízisre járt hajnali órákban, hogy a lelkészi szolgálatát tudja végezni. Rettenetes sok szenvedés és fáradtság, de így írták, nyilván én nem voltam ott, így írták, hogy békességben tudott kimenni ebből a világból, úgyhogy a felesége is mellette volt, és elfogadták az Úrnak ezt a döntését, hogy itt fejeződik be az élete. Nálunk is szolgált Körmendi tanyán, akik régebb óta járnak a gyülekezetbe, ismerhetik, tudhatják. Nagyon érzelmes ember volt a Sándor. Azon kevesek közé tartozik, akit mindig csodáltam, hogy tud sírva prédikálni. Mert hogyha én érzékenyek, akkor nekem beforrasztódik a torkom, én meg nem tudok szólalni, addig, amíg el nem múlik fölöttem ez az érzékenység. Ő viszont zokogva tudott beszélni, és persze hát a gyülekezet is nem sokkal később zokogásba tört ki. Persze nem csak érzelem hajhászás volt ez, hanem az ő általa megélt Isten élmények így buzogtak föl benne, és így adta közzé. Hát őt így tudta az Úr használni, így lehetett bizonyságtevője. A családot hordozzuk imádságban, hogy az Úrban megbékélve folytathassák az életüket. Ahogy hirdettem, az ima hét egy nagyon fontos következő heti alkalom, mindenkit szeretettel hívunk és várunk rá. Csütörtöki alkalom az, amikor a gyülekezeti közösséget is megéljük, a többi napokon pedig szeretettel hívok és várok mindenkit erre az alkalomra. Ifjúsági hétvégére is február 11-től 13-ig a 18 év alattiakat, március 4-től 6-ig pedig a 18 év felettieket buzdítom. A női hét február 6-tól 11-ig lesz, férfi hét betelt már a január végi, de februárban Balázs vezetésével indul egy csapat, aki szeretne még jelentkezni, az keresse meg Balázst is, akkor az utazás is, illetve a jelentkezés is benni segít Balázs, de természetesen engem is, vagy akár Istvánt is meg lehet erre kérni. Hirdetem a testvéreknek még a dresdai utazási lehetőséget a Kirchentágra, aki június elején szeretne eltölteni gyülekezeti közösségben egy ilyen több tízezres összejövetelen néhány napot, azokat szeretettel buzdítom erre. Most olvastam, hogy 2000 fúvó zenekar fog szolgálni ezen a néhány napon. Tehát 2000 fúvó zenekar. A Németországban működő 8000-9000 fúvó zenekar közül 2000. Persze nyilván nem egyszerre, hanem különböző helyeken. Érdekes, nagy volumenű rendezvény lesz ez. Ahogy említettem, utazással együtt, ha nem sikerül hozzá támogatást találnunk, akkor körülbelül 20 ezer forint fejenként, mert durván 6 ezer forintnyi euró a kinti étkezésnek, illetve szállásnak a költsége, az odautazás pedig, ha nagy busszal megyünk, akkor körülbelül 12 ezer forint körülre jön ki. Ha sikerül támogatást szerezni utazáshoz, vagy akár a kintléthez is, akkor ez nyilván csökkenhet. Egy örömhír érkezett hozzánk, Zsuzsika néni jelezte, hogy Jeff-fel telefonált tegnap, és Jeff szeretettel köszönti a gyülekezetet, egyenként is, meg a közösséget is, és Zsuzsika néninek egy örömhírt is bejelentett, miszerint jövő nyáron megházasodik. Mondtam Zsuzsika néninek, hogy akkor a Dresdai út mellett gyűjthetünk egy amerikai útra is, hogy a esküvőre kimenjünk, aztán meggratuláljuk a Jeffet, ha csak nem itt akarja esetleg megtartani a megszokott helyen.
Nekünk
egyszerűen. Igen. Tehát mondhatom azt a gyülekezet nevéből, hogy mi is szeretettel köszöntjük Jeffet, ugye?
Igen.
Tehát Zsuzsika, akkor legyen szíves átadni a Jeffet. Szeretettel köszöntjük őt. A imádság listánkon szereplőket tartsuk szem előtt, és hordozzuk imádságos szeretetben, természetesen, ahogy az imént említettem, kiegészítve a szolgatők és családdal. Kívánom a testvéreknek, hogy a mai este legyen áldott együttlét. Ugye petárda durrogás már Józsi próbálta szimulálni, hogy mire számíthatunk majd ott odakint. És petárda durrogatás nélküli, de örömben és közösségben eltöltött estét kívánok a testvéreknek, hogy úgy ébredhessünk az új esztendőre, hogy az a ajándék, amit az Úr készít nekünk, így az új bor képében, ahogy a mai igében volt, az hozzánk találhasson. És természetesen várom a testvéreket a holnapi 10 órási Isten tiszteletre is, hogy új évet, boldog új évet köszönhessünk egymásnak. Így legyen dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük a 177-es számú énekünket, 177-es ének első versét.
Csendesedjünk el, imádkozzunk.
Uram, kétszer kaptam életet tőled. Egyszer, mikor megszülettem, és 2 évvel ezelőtt. De ismered szívem legrejtettebb zúgját, és te tudod, hogy hogy érkeztem most a te házadba. Ahogy végignéztem a gyülekezetünkön, ezt a lelki békét, amit 3 és 4 napja nem találok magamban, ahogy a gyülekezetünkre végignéztem, most újból megtaláltam. Ne engedj úgy haza, ahogy eljöttem, fájdalommal, haraggal a szívembe. Add meg nekem azt, hogy ezt a békét haza tudjam vinni. Mert tegnap egy mondat nagyon szíven ütött. Misivel megkérdezte Barnától, hogy meg tudnánk-e alázkodni. S egész este nagyon sokat gondolkoztam ezen. És ez hiányzik belőlem és Barnából, az alázat. Taníts meg nekünk az alázatot, hogy híven tudjunk Misivel mellett tényleg a cigány misszióval együttműködni. Add meg ennek a 2 családnak, ahol én lakok, a békét, az együttélést, mert tönkre megy az egész családom, az életem, és nagyon bánt ez a lelkiismeret furdalás, hogy 2 napja elfordulok tőled. Tanítsál meg engem megalázkodni azért, hogy Barna is tudjon erőt venni belőlem, és hogy itt tudjon lenni az Isten tiszteleten, hisz szerintem tudom, hogy mi nekünk veled a legjobb. 2 éve megmutattad ezt. Kaptunk tőled 1 gyermeket is. Mózes újból megtanított minket szeretni, türelmesnek lenni, de az alázatot tőle nem tudom megtanulni. És kérlek szépen, így teszem eléd Istvánt is. Ne engedd, hogy a 2 család háborújába bele menjen a munkahelye, hiszen tőle a lelki, a legtöbb lelki dolgot tőle kapok minden hétköznapi, szürke hétköznapokban otthon, és Barna is. Nagyon sokat foglalkozik a 2 családdal, de ne engedd, hogy a családi élete, a munkahelye tönkre menjen ebbe, és engedd, hogy tudjunk neki segíteni úgy a Mocsár család, mint az Áltán Barnabás családja, és vannak a munkájába és Miskájába. Muszáj ezt elmondanom ma. Add a 2 családnak ezt a békét meg, ne legyen ma se semmi harag köztük, ne úgy múljon el az óév, hogy haraggal a szívükbe. Ne engedd, hogy én is úgy hagysam álomra a fejemet, hogy haragszok. És azt mondják, hogy a cigányok szeretik kimutatni az érzéseiket, ezt Mózes már velem megtanította. Ezért bocsánatot kérek a gyülekezettől, de van egy fiatal házaspár, helyrajzilag messze vannak tőlünk, de a szívemben és az imádkozásaimban ők mindig szeretelnek. Ezért hagyd kérjek neki Isten szeretetében gazdag áldott boldog új évet Lucvalvára Petéjéknek. És a másik házaspár pedig itt ül a gyülekezetünkbe, és nagyon örülök neki annak, hogy tőlük személyesen tudok elbúcsúzni, és a szüleit is itt láthatom, és a testvérét. A gyülekezetünknek is, akik itt vannak, és akik távol is vannak, de a szívükben és az imádságukban itt vannak ma este velünk, azoknak is Isten szeretetében áldott békés boldog új évet. Ámen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Nemzeti himnuszunkat énekeljük el.